Isten ígéjét olvasom Pál apostolnak az Efézus beliekhez írott leveléből. Most ezt az ige szakaszt helyünkön maradva hallgassuk meg. Pál apostolnak Efézus beliekhez írott leveléből az első fejezet 3. és 14. versei. Isten magasztalása Krisztusért. Áldott a mi Urunk Jézus Krisztus, Istene és Atya, aki megáldott minket mennyei világának minden lelki áldásával a Krisztusban. Mert ő benne kiválasztott minket magának, már a világ teremtése előtt, hogy szentek és fedhetetlenek legyünk ő előtte szeretetben. Előre el is határozta, hogy fiaivá fogad minket Jézus Krisztus által, akarata és tetszése szerint, hogy magasztaljuk dicsőséges kegyelmét, amelyel megajándékozott minket szeretett fiában. Ő benne van az ő vére által, ami megváltásunk, bűneink bocsánata is, kegyelme gazdagságából, amelyet kiárasztott ránk teljes bölcsességgel és értelemmel, mert úgy tetszett neki, hogy megismertesse velünk az ő akaratának titkát, amelyet kijelentett ő benne az idők teljességének arról a rendjéről, hogy a Krisztusban egybefoglal mindeneket, azt is, ami a mennyben, és azt is, ami a földön van. Ő benne lettünk örököseivé is, mivel eleve elrendeltettünk erre, annak kijelentett végzése szerint, aki minden saját akarata és elhatározása szerint cselekszik, hogy dicsőségének magasztalására legyünk, mint akik előre reménykedünk a Krisztusban. Ő benne pedig titeket is, miután hallottátok az igazság igéjét, üdvösségetek evangéliumát és hívőkké lettetek, eljegyzett pecsétjével, a megígért szent lélekkel, örökségünk zálogával, hogy megváltsa tulajdon népét az ő dicsőségének magasztalására. Kedves testvérek, nem olyan könnyű ez az ige szakasz, de mindjárt megindoklom, hogy miért is választottam erre a mai vasárnapunkra. Hogyha van valami olyan tárgy, vagy eszköz, ami több funkciót is ellát, akkor azt általában úgy szoktuk nevezni, hogy ugye multifunkciós. Most nem kell messzire menni, reggel biztos mindenki ívott kávét, és akinek nem volt mondjuk ideje megfőzni, az lehet, hogy elővette egy zacskóban egy 3-1 kávét, és ugye az is egy dolog magában foglal rögtön 3 összetevőt is. Benne van minden, ami szükséges ahhoz, hogy az ember felébredjen, és újult figyelemmel legyen a napnak a kezdetén, hogy így tudjon elindulni. És azért hozom ezt a példát, mert ma a Szent Háromságnak a vasárnapja van. És ez ugye arról szól, ahogyan mi is a hitvallásban mondjuk, hogy a Szent Háromságban mi az Atyáról, a Fiúról és a Szentlélekről beszélünk. Aki 3 különböző személy, de lényegében egy. Nem 3 különböző istenség, hanem egy Isten, akit imádunk és tisztelünk. És a Szent Háromság vasárnapjai minden évben pünkösdöt követően van az egyházi évben. És ennek az az indoka, hogy ilyenkorra már megvan minden ünnepünk, amely által megismerhetővé válik az Isten. Gondoljunk csak vissza még az elmúlt év végére, amikor a karácsonyt ünnepeltük. Tulajdonképpen abban az Atya jelenti ki magát. Kijelenti, hogy mennyire fontos számára az ember azáltal, hogy elküldi a fiát ebbe a világba. Hogy engedi le ebbe az emberi mulandóságba és gyarlóságba megszületni. Ezáltal megismerhetjük azt, hogy mennyire szeret bennünket az Isten. Aztán, hogyha tovább megyünk, akkor húsvét ünnepekor pedig ugye arra emlékezünk, hogy az ő fia Jézus mi módon áldozta fel magát a mi bűneinkért. Hogy hogyan lett nekünk bűnbocsánatunk és örök életünk. Emlékezünk a feltámadásra, ami nekünk is reménységet ad az örök élet felől. És aztán jön a pünkösd ünnepe, amikor pedig a Szentlélek ünnepe van. A Szentlélek korszaka, így is szoktuk ezt nevezni, amikor kitölti az Isten az ő szent lelkét az ő tanítványaira, és elkezdődik a bizonyságtétel, a misszió, az evangéliumnak a hirdetése. Tehát Isten minden lehetséges módon, minden lehetséges személyben megmutatta már magát, és ilyenkor, amikor így eljön az ünnepetnek ez a teljessége, akkor követi ez a Szent Háromság vasárnapja. Amikor arról, annak a titkáról is van szó, hogy mit is jelent, hogy igen, az Isten Atya, Fiú és Szentlélek, hogy mit jelent ez számunkra, milyen ajándékai és milyen áldásai vannak ennek. És Pál itt ezt próbálja körülírni az efézusiaknak. Amikor hozzájuk címzi a levelét, akkor elkezdi magasztalni az Istent Krisztusért. És azt láthatjuk, így fogalmaz, áldott a mi Urunk Jézus Krisztus, Istene és Atya, aki megáldott minket mennyei világának minden lelki áldásával a Krisztusban. Minden lelki áldásával megáldott bennünket az Isten, azt olvashatjuk. És ezeknek az áldásoknak a forrása, ahogyan itt meg is fogalmazza, megáldott bennünket az Isten, és az ő fián keresztül áldott meg bennünket, és a Szentlélek pedig érthetővé és felismerhetővé teszi számunkra ezeket az áldásokat, meg az Istennek akaratát. És hogyha megnézzük most ezeket az áldásokat, azt szeretném, hogyha kicsit így tudatosítanánk is magunkban, mert sokszor a hétköznapokban azt látom, hogy ilyen szomorú keresztjének vagyunk. És ha őszinte vagyok, ez engem elkeserít. Hogy jövünk a panaszainkkal, jövünk a fájdalmainkkal, és persze van ennek helye, mert az Isten azt mondja, hogy vigasztalást adok. Sőt, a pislogó mécsest nem oltom ki, annak megkegyelmezek. De ismerjük már fel, hogy mennyi ajándéknak, mennyi jónak vagyunk mi a birtokosai, azáltal, hogy hívőké lettünk, azáltal, hogy az Isten gyermekei vagyunk. És ezeket az áldásokat három csoportba lehetne sorolni. Vannak egyrésztről, ahogyan itt Pál is elmondja, vannak ennek az áldásnak egy múltbeli része. Aztán van egy jelenbeli része, és van egy jövőre irányuló reménységbeli része is. A múlt áldását úgy fogalmazza meg, múltbeli áldása Istennek a kiválasztás. Mert ő benne kiválasztott minket magának már a világ teremtése előtt, hogy szentek és fedhetetlenek legyünk. Szerdán a Bibliaórán már beszélgettünk erről, hogy mit jelent Istennek a kiválasztása, vagy ahogyan meg is fogalmazza ezt a református dogmatikánk, hogy az eleve elrendelés, ami ilyen elég nehéz teológiai témának tűnik, és mondta is valaki, hogy még prédikálja le erről, mert ennek a titkáról fontos tudnunk, hogy nem biztos, hogy erről szeretnék, aztán meg pont erre az igaz szakaszra akadtam, úgyhogy nem volt kikerülhető számomra, hogy mit is jelent az, hogy az Isten kiválaszt. És most ez az ige egy más nézőpontból világítja meg, mint a római levélben. Pál az ő gondolataiban visszamegy a világ teremtése előtti időszakra. Azt mondja, már akkor kiválasztott bennünket az Isten arra, hogy szentek és fedhetetlenek legyünk. Krisztusban már kiválasztott minket magának. Ez egy szép mondat, de mi következik ebből ránk vonatkozóan? Először is az, amit nem szabad elfelejtenünk, hogy az Istennek a mi életünkkel terve van. Hogyha már a kezdet kezdetén, amikor még meg sem alkotta az eget és a földet, amikor még semmi nem hangzott el abból, amit ismerhetünk a Biblia első lapjaiból, még nem mondta, hogy legyen világosság, még nem mondta, hogy váljanak külön a vizek és a szárazföld, az égbolt, még semmi ilyen, már akkor az ő tervében nekünk szerepünk volt, a mi életünknek helye volt, már akkor eldöntötte, hogy szeretne bennünket gyermekeivé fogadni, hogy fontosak vagyunk az ő számára. És ennek a kiválasztásnak az alapja az ő szeretete és az ő kegyelme. Mi nem tudunk ezért semmit tenni, mert még a teremtés előtt, a születésünk előtt úgy döntött, hogy kellünk neki. Nem tudtunk ezért elég jót tenni, vagy elég illemtudóan viselkedni, elég etikusan élni. Semmi érdemünk nincs, amivel rászolgáltunk volna erre. Most, hogy elkezdődött a foci VB, és kénytelen voltam én is egy kicsit képbe kerülni, hogy mit is jelent ez, így utána néztem, hogy mennyi mérkőzés előzi meg, meg selejtező, mire eldől, ugye, hogy kik is jutnak majd ki a VB-re, és melyik kontinensről hány ország juthat be, és mi alapján számolják a pontokat, mennyit ér egy nyereség, mennyit egy döntetlen, meg sorolhatnám, és mennyit érnek a rugott gólok, többet nem is mondok, mert kb. Ennyit bírtam megjegyezni. De a lényeg az, hogy nagyon jól szimbolizálja, hogy érdemek. Letettél valamit az asztalra, ennyit ér. ennyi pontot, nem többet. Ha nem tetted le, akkor nulla. És ez alapján van a rangsor. És csak akkor, ha te vagy a legjobb. Akkor van esélyed. És ott bizonyítsál megint. És képzeljük el, ha az Isten ezt csinálná velünk. És nem így cselekszik. Hanem azt mondja, hogy nincsen. Nincsen mérce, amit át kell ugorni. Nincsen szint, aminek eleget kell tenni. Teljesen mindegy. Akkor is szeretettel és kegyelemmel tekint ránk. És azt olvashatjuk, hogy kiválasztott már a világ kezdete előtt. Nincsenek tehát feltételek. És feltehetnénk ezt a kérdést, hogy ha már kiválasztott minket így a világ teremtése előtt, és mi nem is tudunk ezért semmit tenni, akkor most minek tegyünk bármit is. Hiszen akkor hátradőlhetünk. Kiválasztott emberek vagyunk, kiváltságunk van, de senki nem veheti el tőlünk. De nem helyes ez a gondolkodás, hanem azt mondja az Isten, hogy arra választott ki, hogy szentek és fedhetetlenek legyetek. Azáltal, hogy az Isten kiválaszt, valamire motiválni akar. Tudja azt, hogy nem érdemeljük meg. Tudja azt, hogy nem szolgáltunk rá, és mégis azt mondja, hogy, hogy ismerlek benneteket, és ez hálára fog indítani. Ebben reménykedik az Isten. És nem szabad ezzel a kiválasztással dicsekedni, hanem ezt mindig kiváltságnak kell tekintenünk az Isten előtt. Gondoljunk csak bele, hogy mi nekünk személyesen mennyire rosszul esik, ha mondjuk valaki visszaél a bizalmunkkal. Ha én valakinek bizalmat szavazok, teljesen mindegy, hogy megosztom bele egy gondolatomat, vagy adok neki kölcsön, vagy sorolhatnám. Bizalmat szavazok neki. És ő visszaél azzal a bizalommal. Vagy amikor azt látom, hogy körülöttem mindenki tisztességtelen. Úgy mondja ezt József Attila, hogy miért legyek én tisztességes? Kiterítenek úgy is. Miért legyek tisztességes? Kiterítenek úgy is. Minek? Ha körülöttem lehet lopni, csalni, hazudni, ha körülöttem mégis azoknak is van előrejutása, akiknek a napirendjében, akiknek az életében sehol nincs az Isten. Akkor miért? Miért, ha visszaélnek a bizalmammal? Miért, ha nem szolgáltak rá a szeretetemre? Miért legyek akkor én tisztességes? Miért éljek akkor én az Isten törvénye szerint? És sokszor ott vannak bennünk ezek a kérdések. És lehet, hogy még magunkban fel is tesszük. Aztán lehet, hogy a felháborodásunknak, vagy a fájdalmunknak hangosan is teret adunk. És megkérdezem én, az Isten hányszor kérdezhetné ezt? Miért legyek hozzád megint kegyelmes? Miért mondjam azt, hogy nem vetlek el magam elől? Miért mondjam azt, hogy örök életet adok? Amikor visszaérsz vele, amikor hátat fordítasz nekem, amikor az neked semmit sem ér. Miért? És mégis ennek ellenére az Isten azt mondja, hogy kiválasztottalak. Arra, hogy szentül és fedhetetlenül élj. Arra, hogy látszódjon. A szentség nem azt jelenti, hogy tökéletes az ember. Tökéletes keresztények nem leszünk. A szent már az Ószövetségben is azt jelentette, hogy el van különítve egy bizonyos célra. Egy bizonyos rendeltetése van az adott tárgynak, mondjuk a szent sátorban. Kérdezem én, a mi életünkön látszik-e, hogy el vagyunk különítve az Isten számára? Látszik-e, hogy az övéi vagyunk? Ezt jelenti az, hogy szentül és fedhetetlenül élünk, amire előtt az ő igéje beszél. És aztán, hogyha tovább megyünk, ezt jelenti a múltbeli áldás, amire áldásként lehet, ajándékként tekintenünk, a kiválasztás. A jelenbeli áldásra Istennek pedig az örökbefogadás. Mert azt olvashatjuk, hogy előre el is határozta, hogy a fiaivá fogad bennünket. És ő benne van az ő vére által, ami megváltásunk, bűneim bocsánata is, kegyelme gazdagságából, amelyet kiárasztott ránk teljes bölcsességgel és értelemmel. Előre elhatározta, hogy a fiaivá fogad. Ez a kifejezés adja meg a kulcsot ahhoz, hogy megértsük azt, hogy mit jelentenek a jelenbeli áldások. Hogy nem mostohák vagyunk, hanem fiak. Ahogyan Pál is írja, nyilván ismeri a római jogot, ennek a hátterét, és tudja jól azt, hogyha egy római ember abban az időben valakit örökbe fogadott, valakit a fiává, gyermekévé fogadott, akkor annak ugyanolyan joga volt, mint az édes gyermekének, mint a vérszerinti gyermekének. Nem volt semmilyen különbségtétel. És ezért mondja azt, hogy az Isten a fiává fogad. Nem tesz különbséget, hanem szeretné azt, hogy a gyermekei legyünk. És mik ennek az örökbefogadásnak a következményei? Mik az ebből fakadó kiváltságok? Azt mondja, Jézusban van megváltásunk és bűneink bocsánata. És ebből az következik, hogy ha az Isten a mi atyánk, és mi az ő gyermekei vagyunk, akkor szabadon járulhatunk az ő színe elé. Akkor nincs szükségünk közvetítőre. Akkor nincs szükségünk arra, hogy bármi közénk álljon, mert nincsen akadály. Mint ahogy Jézus halálakor is megnyílt az út, ahogy a kárpit ketté vált, a templom kárpitja ketté szakadt, hogy számunkra is járható az út. A szentek szentje többé nincsen zárva, ahogy egyik énekben is szól. Most már bátran lehet menni az Istenhez. Ezt is jelenti, hogy az ő gyermekei vagyunk, hogy az övéi vagyunk. Hogy nem kell attól félnünk. Gondoljunk csak vissza az Ószövetségben Eszter történetére. Nagyon érdekes, hogy ő arra van kiválasztva, hogy az ő népét megmentse. Egy idegen országban megszállás alatt a királynak felesége lesz. De nem azt jelenti, hogy úgy élnek együtt, mint ma férj és feleség, hanem azt jelenti, hogy a királynak még sok felesége van. És nem lehet hozzá bármikor bemenni. És Eszter is az életével játszik, amikor úgy dönt, hogy én bemegyek, és megszólítom őt, hogy legyen kegyelmes, hogy hallgassa meg az én ügyemet. A király, ha nem tetszik neki, akkor azt is mondhatja, hogy végezzék ki, mert zavar engem. Mert nem veszi figyelembe azt, hogy melyik napon lehet bejönni hozzám, és egyáltalán megszólítani engem. Az Isten nem így viselkedik velünk, hanem azt mondja, hogy nincsenek akadályok, szabad utunk van hozzá. És szeretném, ha ennek az áldását tényleg megértenénk, hogy bátran mehetünk az Istenhez, fordulhatunk hozzá, bármilyen helyzetben, bármilyen szituációban. Csak annyi, egy fohász néha, egy sóhaj, egy imádság, hogy oda lehet menni elé, oda lehet járulni elé. Ez a mi fiúságunknak a kiváltsága, de nyilván a fiúságnak felelőssége is van. Isten ugyanis nem kényezteti el a gyermekeit. Nem olyan, mint sok földi szülő, hogy mindent. Nyilván szeretne mindent megadni, de nem úgy, hogy közben nem nyesreget és nem nevel, hanem közben nevel is bennünket. Hiszen azt mondja, hogy szentek és fedhetetlenek legyetek. És emiatt az Isten megengedi azt, hogy a nevelésünk érdekében bizony fájdalmakat is átéljünk. Ez tehát a jelenre vonatkozó áldása, hogy a gyermekei vagyunk, hogy bármikor mehetünk hozzá, hogy nincsen semmi akadálya ennek. És aztán, ha a jövőre tekintünk a fiúságunk után, akkor a jövőnek az áldása azt mondja az egység, hogy egyesít bennünket. Ezt itt úgy fogalmazza meg, hogy az ő idők teljességének arról a rendjéről, hogy a Jézus Krisztusban egybefoglal mindeneket. Egybe fog foglalni mindeneket, földi dolgokat és mennyeieket is. Az egység úgy tud megvalósulni, és erről már pénteken is beszélgettünk, amikor a gyülekezeti képzésben eljutottunk odáig, hogy végigvettük, hogy nyilván, hogyha a gyülekezetet úgy hasonlítjuk, mint egy emberi testet, akkor annak van csontváza, van váza, annak vannak szervei, amik működnek, van rajta izomzat, és hát van egy fej nyilván. És a fej az nem lehet más egy gyülekezetben, meg az egyházban, mint Jézus Krisztus. És nálunk is így tud megvalósulni az egység. Ha egyen-egyenként a mi életünkben is az irányító, a fej, aki a döntéseket hozza, aki a lépteinket meghatározza, az az Úr Jézus. Aki most is feje az egyháznak. És csak akkor tartozunk mi valójában a gyülekezetbe, meg az Isten gyülekezetébe, hogyha mi életünknek is ő az irányítója, hogyha ő az, akit követünk, akinek az akaratát keressük. És azt olvashatjuk, hogy igen, el fog következni egy nap, amikor mindenki fel fogja ezt ismerni. Most még csak részben ismerik fel emberek, de nehogy lekéssünk róla, arra is akar ezzel nyilván figyelmeztetni, hogy időben vegyük észre, hogy ki is az, akinek a nevének hallatára minden tér meghajlik. És kik fognak egyesülni? Kik tartoznak bele ebbe a mindenekbe, amit itt mond, hogy akkor majd mindenek egyé lesznek? Minden földön élő? Akkor minek a hit, ha úgyis mindenki a mennybe kerül, mondhatnánk? Akkor minek itt a földön sanyargatni magunkat? Ha aztán minden mindenekben majd szép egységben lesz. De nyilván nem erre gondol itt Pál, hanem arra, hogy a Krisztus követők, a keresztjének, ahogyan jelenti is ez a szó, a keresztjén azt jelenti, hogy Krisztust követő. És kérdés az, hogy mi beletartozunk ebbe a csoportba, hogy alárendeljük-e így magunkat az ő akaratának, az ő vezetésének. És miután Pál bemutatta, hogy Isten milyen lelki áldásokkal ajándékozta meg a népét, egy további bekezdésben pedig azt emeli ki, hogy ezekből a zsidók és pogányok egyaránt részesülnek. És ebből következik, hogy mindenki örökös, hogy nincsen senki kizárva az Istennél. Hogy az ő akaratától függünk, ahogyan mondja is. Ő benne lettünk örököseivé is, mivel eleve elrendeltettünk erre annak kijelentett végzése szerint, aki minden saját akarata és elhatározása szerint cselekszik, hogy dicsőségének magasztalására legyünk, mint akik előre reménykedünk a Krisztusban. Azt mondja, hogy az a cél, hogy az ő dicsőségének magasztalására legyünk, hogy ne magunkat dicsőítsük, hanem az Istent dicsőítsük a mi életünkkel. És ő pedig eljegyzett minket, eljegyzett pecsétjével, a megígért Szentlélekkel, örökségünknek a zálogával az Isten. A Szent Lelket már az Ószövetségben, már a prófétáknak megígértek, hogy majd elküldöm a Szent Lelket, aki a ti pártfogótok, aki a ti vigasztalótok lesz. És azt is olvashatjuk, hogy a Szent Lélek pecsét is, ami a tulajdonnak és a hitelességnek a jele, mint ahogy nyilván egy irat is akkor lesz hivatalossá, ha rajta van a pecsét, ha ott van az aláírás. És így akar bennünket az Isten hitelesíteni. Vagy gondoljunk abba bele, amikor egy-egy állatba belesütik a bilogot, hogy legyen egyértelmű, hogy ez milyen fajta és kinek a tulajdona. Hogy ez lehet, hogy fájdalommal jár ott neki, de egész életén viselje magán, hogy kicsoda is és kihez tartozik. És amikor a Szentlélek adja az ő pecsétjét, az nem külső dolgokban vagy a testünkön nyilvánul meg, hanem a szívünkben. Abban ott van-e, ahonnan kiindul az élet. Abban ott az van-e, hogy el vagyok jegyezve, hogy az Isten tulajdona vagyok, hogy az látszik-e meg, az jön-e ki a mi szívünkből. És azt is mondja, hogy a Szentlélek az Istennek záloga. És ugye nyilván zálogot akkor adunk, van egy ilyen játék is, hogyha valaki nem tud valamilyen kérdésre választ, akkor adjon be egy zálogot. Adjon be valamit előre, valami foglalót. És ez az ókori kereskedelmi ügyleteknél is azt jelentette, hogy nyilván valaki tegyen le foglalót, adjon előleget, legyen ott egy zálog. És az Isten elküldi zálogul az ő Szent Lelkét számunkra. Hogy hozzátartozunk, és teljes egészében magához fog venni bennünket. És az Isten népe ebből következően az ő dicsőítéséért él. Azt mondja Pál itt ebben a levélben, és kérdés igen, hogy mi miért érünk. Bennünk ott van ez a pecsét. És én azt kívánom, hogy amikor tényleg a Szent Háromság vasárnapja van, és örülhetünk annak, hogy igen, ismerjük így az Istent, mint aki Atya, Fiú és Szent Lélek, akkor adja, hogy tudjuk megbecsülni az ő áldásait. Hogy a múltbeli áldás az ne legyen semmit érő, az ne legyen olcsó számunkra, hanem maradjon meg kiváltságnak, ajándéknak az, hogy kiválasztottak vagyunk. Hogy tudjuk megélni a jelenben, mit jelent az ő fiának lenni, mit jelent vele közvetlen kapcsolatban lenni, mit jelent gyermeknek lenni. Tudjuk ezt gyakorolni a hétköznapjainkban, a csendességünkben, az imádkozásunkban, az egymáshoz való viszonyunkban. Tudjunk egymásnak testvérei lenni. És a jövőre adódóan pedig munkálja tényleg bennünk az Isten az ő egységét. Azáltal, hogy hogy rendeljük alá az életünk minden pontját az ő vezetésének, a lélek által formálja bennünk, hogy majd valóban mi is beletartozhassunk abba, hogy magához vesz bennünket, hogy mindeneket egyé szerkeszt. Így áldjon meg bennünket az Isten. Amen.